Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok még testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet erre a mai vasárnapra egyházunk kijelölt, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra megírva találjuk János evangéliumának 8. fejezetében a 12. vers B részében a következőképpen. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, gyakran éri a vád a keresztényeket, hogy ez a kereszténység, ez tulajdonképpen a szomorkodók, na meg a hurrá optimistáknak a vallása. Tény, hogy az élet értelme nem lehet az, hogy hosszú-hosszú évtizedeken keresztül mindig csak a saját bűneinkkel hadakozzunk. Az Isten nem egy elképzelt világba teremtett minket bele, hanem egy valóságosba. Valóságos örömökkel, valóságos vágyakkal és valóságos vétkekkel, bűnökkel. Ezért ennyire nehéz nekünk küzdeni önmagunkkal, birkóznunk a sorsunkkal, hogy aztán legvégül, életünk végén békességgel tudjunk belegörbülni Isten kezébe. Amikor az élet út elején járunk, akkor nem nagyon szoktunk foglalkozni az életvégi eseményekkel, hiszen még előttünk az élet, oly sok minden praktikus dolgot meg kell még valósítanunk, célba kell jutnunk, de sok fiatallal beszélgetve újra és újra megfogalmazódik egy szomorú kérdés az ajkukon. Minek örüljek? Nos, ilyen helyzetben előhozakodni Pál apostol megigazulás teológiájával vétkes hiba lenne a lelki pásztor részéről, hiszen mit lehet olyankor mondani, amikor se munka, se barát, se barátnő, se pénz, no meg a legnagyobb probléma, hogy perspektíva sincs. Az élet normalitásához hozzátartozik, hogy az embernek legyen valami olyan célja, ami megfogható, és a cél elérésében az embernek nem ideológiákra van szüksége, hanem technológiára, vagyis megvalósítható hogyanra. Ilyenkor a személyes példaadás az, ami működik. Csak akkor lesz azonban a példaadás ható és szimpatikus mások számára, hogyha az mindvégig hiteles marad. Manapság igen elterjedt ez a bizonyos coachingolás. A szó maga edzést jelent, tulajdonképpen struktúrált beszélgetések és gyakorlatok, önismereti kommunikáció, stb. Keresztül egyfajta támogatásban van része a kliensnek. A coaching lényege, hogy mindig csak egy adott problémán dolgoznak. Legyen az társkeresés, munkahelyi probléma, vagy éppen fogyókúra. Nagyon fontos, a coach nem tanácsadó. Nem ő találja ki a megoldást, csak segít rávezetni a megoldásra, amit aztán a kliens talál meg. Ami persze működik egy probléma megoldásában, az nem mindig működik az egész életre vonatkoztatva. Hiába ér el valaki sikereket, átgázolva közben embereken, törvényen, a siker önmagában még nem garantálja a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot. A szakmai siker, a karrier nem sokat ér, ha nincs kivel megosztani. A munkahelyi siker nem garantálja a magánéleti boldogságot, ugyanakkor a magánélet kiegyensúlyozottsága igen erősen befolyásolja a munkahelyi eredményeket. Ahogyan a sportolónak nem csak edzésre van szüksége, de jó szóra is, ugyanígy vagyunk mi is az Istennel. Isten nagyon sokszor próbák elé állít minket, de szükségünk van a biztatásra. És ha az Isten biztat minket, az valami totaliter, valami egészen más. A jó szó soha nem váltja ki a kemény szópálca, de nem pótolhatja a valamiféle dopping sem. Az ember szeret nyerni, teljesíteni is, de nem arra teremtett, hogy állandó teljesítménykényszerben éljen. Az élet ugyanakkor nem sikertörténet, teli van tragédiákkal. És ha valaki nem a sikeresek élbolyában van, ennek ellenére azért még lehet megelégedett életű. A modern ember azért tévedt meg ennyire, mert elhitte, hogy egy-egy módszer ismerete, valamilyen izmus elvezeti őt a teljes életre. Hát nem. Az élet attól élet, hogy a vesztesek oldalán is állhatsz, akár egy egész életen át. Háborúk, diktatúrák, járványok és természeti katasztrófák. Ugyanakkor gondoljunk velünk született fogyatékainkra, betegségeinkre. Bizony ezek eleve meghatározzák a mi mozgásterünket. De az ember fizikai létén mindig túlmutat a lelkisége. Ezért lehet valaki e fajta bilincsekbe verve is szabad, s tud szeretni akkor is, ha körülötte a világ elembertelenedik. A hívő ember azt tudja, amit más ember talán sejteni sem tud, hogy egyedül nem megy. Hogy kell hozzá a jó Isten. Ezt a tudást elsajátítani csak úgy lehetséges, ha Isten igéjében is megnyilvánuló örök igazságokat szívünkbe zárjuk, ahogyan Mária is nem értett sok-sok mindent, de a szívébe zárta, és ott forgatta, és ebből erőt merített. A Biblia számos történeti része segít minket ebben. Példákat mutat be arra vonatkozóan, hogyan is éljünk, vagy hogyan ne éljünk. Mert hogy a döntés mindig a mi kezünkben van. És akkor bele süvít a mi életünkbe az Isten igéje, hogy én vagyok a világ világossága. Jézus Urunk azt mondja, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övi az élet világossága. Vannak erősek és hatalmasok ebben a világban, akinek persze gyűlölete még az erejénél is nagyobb, az ige alapján is, Jézus Urunk mondja, az még bizony a sötétségben van. Dühött törvény és szeretett tagadók így naponta fájdalomszögekkel gazdagítják Krisztus Urunk keresztjét. Belekalapálják ezeket a szögeket a misztikus teremtettségbe. No de mi az, ami a keresztényeknek, azaz a Krisztus követőknek a tudása? Az, hogy ha a szisztémából nem is tudsz kilépni, de a szisztémát meggyőzheted úgy, hogy felül emelkedsz, hagyod, hogy az Isten felemeljen téged. Mert az Isten szeretete az, ami az anyagvilágból ki tud emelni minket a lélekvilágba. Mert lehet-e nagyobb erő az isteni szeretetnél? Úgy gondolom, nincs ennél nagyobb erő. És aki sötétségben jár, nem tudja elképzelni, hogy az erőszak hatalmánál van nagyobb erő is. Ebben bizakodnak a diktátorok, hogy az erő majd mindent megold. De ők sötétségben vannak. Aki sötétségben van, annak az embernek a megfogható, a materiális tényező, a valóság, a mindeneket felülíró. Ez határoz meg mindent az ő életében is. Luther olyan szépen és egyszerűen mondja, kinek mi a legfontosabb, az az Istene. Sajnos a világ folyását mindig, vagy az esetek többségében az anyagcentrikus világlátás alakította. Voltak persze szentek is, akik életükkel rámutattak, hogy van más látása is az embernek. Másképpen is lehet vándorolni az életúton. Amikor más elkeseredik, akkor ezek a szentek azt mondták, de van egy isteni alternatíva. És felébresztve az emberek lelkiismeretét, érdekes módon megújult a világ. Gondoljunk egy Assisi Szent Ferencre. Jézus Urunk tehát követésre hív, a világosságra. A félhomály rejtekében élni persze kényelmesebb és biztonságosabb, de Jézus Urunk maga mondja, nem rejthető el a hegyen épült város. Aki követni akarja őt, az tudja, mert megtapasztalta, hogy másokért felelős, hogy élete áldozat, hogy élete szolgálatban égő mécses. ennek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, persze csak akkor érti meg az ember, amikor már benne áll a szolgálatban. Szolgálatban égni nehéz, de szép. A gyertyafény életünkkel a sötétség birodalmában irányt mutatni az egyik legnagyobb emberi küldetés. Gyakran borzalmas, sötét viharok száguldanak át ezen a világon, és ezeket az iránymutató lángocskákat is olykor kioltják, de Isten kegyelme megtart néhány kiválasztottat, hogy továbbadhassák szívük szeretett lángjának titkát. A mai világ persze jobban hisz a sötétség nagylelkűségében, de mi nem ebben hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy a szeretet lángja, bármilyen kicsi is, képes lángra lobbantani még a csillagokat is. Aki Istenben van, aki Istennél van, az így akarja élni minden napjait. És fele barátjában soha nem az ellenséget, a megtestesült gonoszt, hanem a szenvedő Krisztus arcát fedezi fel. Ez ad erőt neki ahhoz, hogy szolgáljon. Ne kiszolgáljon, hanem szolgáljon. Csupa nagybetűvel enni adjon az éhezőnek pohár vizet a szomjazónak. Ha megfigyeljük, az egyháztörténelem arról tanúskodik, hogy nagy krízisek, háborúk, gazdasági válságok, birodalmak széthullása körüli időkben mindig felerősödtek azok a hangok, melyek a rettenetes világ végét vizionálták. Ilyenkor a személyes, egzisztenciális megszorítottság, az értékek általános válsága olyan feszültségeket szül az emberek között, melyek mélységükkel, intenzitásukkal messze meghaladják a hétköznapok valóságát, valóban végidőket sejtetőek. Bármennyire is jogos ilyenkor a kritika, a destruktív ítélet még soha nem vitt előbbre, de kiváló táptalajt ad az anarchiának. Még az ószövetségi proféták is a meglehetősen kemény feddéseiket mindig evangéliummal, evangélion, jó hírrel zárják, felcsillantván mindig a reménységet, hogy az Úrnál van a mindenkori megoldás, csak hát vissza kellene térni ő hozzá. Karl Rahner, neves katolikus teológus, válaszolta egyszer, valamikor a 70-es években újságírói kérdésre: professzor úr, melyik vallás lesz a befutó vallás a harmadik évezred elején? Azt mondta, természetesen a kereszténység. Ha élni akar a világ, akkor nincs más alternatíva. Nyilvánvaló, hogy Rahner nem a kiszorítósdi teológiákra gondolt, hanem a jézusi integratív etikára, amely az elesettet segíti, a gyöngét támogatja, közösségbe hívogatja a magányost, mely magatartás tulajdonképpen a keresztény életvitel. Ez épít, ez szépít, ez növel, ez emel. Sajnos a mai keresztény világ egy meglehetősen vegyes világ. Sok mai keresztény gondolja magát profétának, vagy éppen evangélistának. Még az egyház által hivatalosan kiküldött papok, lelkészek, lelkipásztorok, prédikátorok is gyakran elfelejtik, hogy elhivatásuk tanítványságra szól. Azaz, elsősorban tanítók, és nem azt kell tenniük, amit Péter is tett, elő a karddal aztán odavágni, hanem tanítani. Azok a pásztorok, akik csak korbáccsal és acsarkodó kutyákkal képesek fegyelmezni a nyájukat, bizonyára csak béresek. Végezetül a mester maga mondja, nem azok öröklik a mennyek országát, akik ezt mondogatják, Uram, Uram, hanem akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Ez azt jelenti, hogy amit Jézus Urunk tanít, az igen, igen fontos. Ebben benne van, hogy ami Urunk nem a vakhitet, a buzgóságot kéri számon rajtunk, hanem azt, hogy ki mit cselekedett e földi életében, és ki mit valósított meg mindabból, amit Isten tanított, amit a jó Isten a sorsunkba beleálmodott. Nem elég tehát a kegyesség, a szép szavak, ezek önmagukban nem sokat érnek. Szükség van a tettekre. És nagyon fontos, hogy aki Isten kegyelméből egy keveset is megismert, az szolgáljon. Csupa nagybetűvel írva a szolgálatot. A szolgálat legelső lépcsőfoka pedig a tanítás. A szülők feladata, hogy gyermekeiket megtanítsák arra, mit jelent emberként élni ebben a világban, Isten képű emberként. amit a gyermek elé élnek a szülei, az lesz számára a mérvadó, az elsődleges követési minta. A szociális kapcsolatok és az ezekből fakadó konfliktusok megoldásának hogyanja a családban körvonalazódik. Aki dolgos, becsületes családban nő fel, ahol nem hajszolják a teljesítményt, de számon kérik és elismerik azt, ott nagy valószínűséggel szolgálatkész, nemes lelkű emberek formálódnak. Amelyik családban pedig a mindenkori érdek a legnagyobb összetartó erő, és mindenki mindenkivel bizalmatlan, folyamatosan becsapják egymást, kis és nagy dolgokban egyaránt, ott az esetek nagy számában bizony aszociális emberlelkek formálódnak. A tanítás felelőssége alól tehát senki nem bújhat ki. Ha ezt elfelejti az egyik generáció, a rákövetkező súlyos árat fizet érte. Nem nevelték igazmondásra az embereket, és ahhoz, hogy valaki részvéttel bírjon embertársa felé, hogy etikusan döntsön minden élethelyzetben, ahhoz szükséges a számon kérő Istenben való személyes hit is. Ez a mi tapasztalatunk, tanulságunk. Ha ez nincs meg, akkor bekövetkezik a tragédia. A legnagyobb tragédia pedig ebben a földi világban, ha az értéktelen, a vacak, a csillogó gagyi cél értékké válik. Na, ettől óvjon minket a Jóisten. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk ingyen kegyelmedért, amellyel váltságot szereztél nekünk. Ébreszt bennünk hitet szent lelkeddel, hogy megigazuljunk hitáltal, és többé ne dicsekedjünk a magunk erejével, hanem egyedül a te irgalmadat dicsérjük az Úr Jézus Krisztus által. Amen.